Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Oroszország készen áll az eurázsiai biztonság kiépítéséről szóló elképzelések széleskörű globális megvitatására, mások mellett NATO tagállamokkal is, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor pénteken Moszkvában tiszti iskolák végzőseivel találkozott. Nemrégiben a külügyminisztérium vezetőségével folytatott megbeszélésen kifejtettem az Eurázsiában az egyenlő és oszthatatlan biztonság megteremtésére irányuló munkáról alkotott elképzelésünket. Készen állunk-e kulcsfontosságú, létfontosságú kérdések széleskörű nemzetközi megvitatására, mint a Sanghái Együttműködési Szervezet, a Független Államok Közössége, az Eurázsiai Gazdasági Unió és más nemzetközi szövetségek között, a többi között az európai és a NATO tagállamokkal is, mondta Putyin. A Soros Magyar Uniós Elnökség prioritásainak a béke a sarokköve és az alapja, mert ezeken a területeken minden előrelépés a kontinens biztonságától és stabilitásától függ, mondta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter egy görög napilapnak. Az Athénban tárgyaló Bóka János közösségi oldalán számolt be az interjúról. Ebben azt írta, az interjúban ismertette az Európai Unió tanácsa 2024 második félévi magyar elnökségének fő céljait. Kiemelte, különleges elnökség lesz, hiszen átmeneti időszakban kezdődik, amikor az európai parlamenti választások után folyamatban van az intézmények új csúcsvezetőinek kiválasztása. A Magyar Uniós Elnökség célja a zökkenőmentes intézményi átmenet biztosítása, hogy az európai intézmények ebben az átmeneti időszakban is működhessenek, közölte a miniszter. A folyamatosság és a stabilitás képviselőjeként kíván eljárni, tette hozzá. Emellett tisztességes közvetítőként szeretnénk fellépni minden intézménynél és tagállamnál. A magyar EU elnökség célja, hogy az Európát érintő legfontosabb kérdésekben előrelépést érjen el. Jelentette ki Varga Mihály, miután Andrzej Domanski lengyel pénzügyminiszterrel tárgyalt Luxemburgban a pénzügyminisztérium közleménye szerint. A tárcavezető kiemelte, nagy hangsúlyt fordítunk majd az uniós versenyképesség és demográfiai kihívásokra, a zöld gazdasági átállásra, a gazdabarát agrárpolitikára és a bővítési folyamat felgyorsítására. A magyar elnökség során válaszokat kell találnunk az Európai Unió versenyképességének helyreállítására, emelte ki a tárcavezető, mint mondta. A járvány és a háború kitörése felgyorsította Európa gazdasági térvesztését. Az unió folyamatosan veszít versenyképességéből a globális versenytársakkal szemben. Továbbra sem szerepel a brüsszeli migrációs paktumban és a most közzétett 10 pontos európai feladattervben a magyar határőrizeti rendszer működésének két fontos alapja, közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán. Bakondi György kifejtette, az egyik, hogy illegálisan, jogellenesen, bűnözők segítségével, erőszakosan, okmányok nélkül, ismeretlen személyazonossággal nem lehet belépni a határon, tehát őrizzük a határt, nem pedig kezeljük a migrációt. A másik pedig, hogy lehetőség szerint nem a magyar határon, pláne nem magyar területen engedjük a menekült kérelmek benyújtását, hanem Szerbiában vagy bármely más magyar nagykövetségen, és aki jogosult menekült státuszra kap okmányt és beutazhat Magyarországra. E két tényező miatt indult 2020-ban Európai Bizottsági eljárás, amely nemrég Magyarország példátlanul súlyos pénzbüntetésével zárult, mondta a belbiztonsági főtanácsadó. Bár a migrációs paktum tartalmazza, hogy a külső határokat őrizni kell, de a schengeni követelményeket teljesítő magyar határőrizeti rendszert hátba támadták, sőt azt szeretnék elérni, ha ezen a rendszeren változtatna az ország, jelezte Bakondi György. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés várható a képződő gomoly felhők mellett, amelyek az ország keleti-délkeleti felén tornyosulnak magasabbra. Ott vastagabb fátyol felhőzet is lehet. A csapadék tevékenység elsősorban az ország keleti-délkeleti felére húzódik. Ott több hullámban valószínűek záporok, zivatarok, sőt heves, szupercellás zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket felhőszakadás, nagyobb méretű jég, valamint viharos, erősen viharos széllökések kísérhetnek. Az északnyugati szél a Dunántúl mellett már a középső ország részben is feltámad. Zivatarok környezetében viharos, akár erősen viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 26 és 36 fok közé melegszik fel. Északnyugaton lesz a hűvösebb, még délkeleten a legmelegebb. Híreket hallottak.
Reklám.
Agri a nyári játékok.
Abba Tribute Show az Egribárban július 5-én 21 órai kezdettel.
Jegyek várthatók a Liceum előtti pavilonban, vagy online a jegy.hu-n.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia templom, az Uránia mozi, mert hogy van egy film a Kaláka együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők közül meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel, 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Bakai Edina vagyok, ez pedig a Ómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora itt a Szent István Rádióban. Hogyan viszonyulnak a fiatalok a természettudományos tárgyakhoz? Mik azok a STEM tárgyak? Ezekre a kérdésekre keresik a héten a választ Nagy Krisztina kolléganőm és dr. Mező Ferenc, az Egyetem Fejlődés és Nevelés Lélektani Tanszékének egyetemi docense. A beszélgetés előtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Mózes Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Több mint 100-an végezték el az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tavasszal indult Senior Akadémiáját, melynek célja, hogy hasznos tudással ruházza fel a szépkorúakat, ezzel is segítve az élethosszig tartó tanulást. Az EGRI Felsőoktatási Intézmény 3 területen hirdetett kurzusokat, melyre közel 200-an jelentkeztek. Az informatika, a borkultúra és az egyháztörténeti képzéseket teljesítők dr. Pajtókné dr. Tari Ilonától, az intézmény rektorától vehették át felnőtt képzési tanúsítványaikat a Liceum kápolnájában. Az ünnepségen a rektor kiemelte, a Senior Akadémiával az egyetem még tágabbra nyitotta kapuit, melynek lesz folytatása, hiszen mindenfélében szeretnének tudást átadni az idősebb generáció számára. Gépészmérnöki alapképzés levelező munkarendű szakot indít a 2024-25-ös tanév szeptemberétől az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Óbudai Egyetem a Jászberényi kampuszon, jelentette be a két intézmény rektora Jászberényben. A képzésre már az idei nyári pótfelvételi eljárás részeként jelentkezhetnek az érdeklődők. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora az eseményen kiemelte, az intézmény jövőjének kulcsa a több évszázados hagyományok értékeinek megőrzése mellett a gazdasági társadalmi kihívásokra való megfelelő válaszok megadásában rejlik. Mint fogalmazott, a jászberényi képzési portfólió bővítését a helyi igények hívták életre, a közelmúltban megkezdett kampuszt érintő infrastruktúrális fejlesztés pedig a műszaki képzést is szolgálja majd. Megújult formában és tartalommal indult útjára az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tervez velünk oldala június 7-én a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára. A szakválasztásban és az önismeretben is segítő weboldal tartalmát a Hallgatói Támogató és Szolgáltató Központ szakemberei állították össze. A pályaorientációs online felület fő célja, hogy önismereti kérdőívekkel, továbbtanulással és szakválasztással kapcsolatos tesztekkel, valamint szakkeresővel segítsék a diákokat az érdeklődési körüknek leginkább megfelelő szak és munkakör megtalálásában. A program részeként az intézmény karrier és pályatervezési irodája többek között online nyílt napokkal, beiskolázási előadásokkal, valamint egyéni pályaorientációs és pályatervezési tanácsadással is várja az egyetem iránt érdeklődő diákokat, hogy jobban megismerjék az egyetem képzési kínálatát. Bányalátogatáson vettek részt a Szélrégió Bizottság titkársága által meghirdetett zöld heti rajzpályázat nyertesei. A versenyen az alsó tagozatos általános iskolás diákok képeslapot, míg a felső tagozatosak plakátot terveztek fenntarthatóság témában. Az első helyezettek a Bervai Mészkőbányában vehettek részt egy jutalomkiránduláson, melynek részeként megismerkedhettek a mészkőbányászattal, valamint a bányászat fenntartható fejlődésben betöltött szerepével. A program kiváló lehetőséget biztosított a tanulók környezet tudatosságának formálására, és egyúttal pályaorientációs szerepet is betöltött. A bányalátogatás az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Omnia Hungária Kft. Közötti együttműködési megállapodás részeként valósult meg. Sport, természettudományi, élmény és angol nyelvi táborokba várja az iskolások jelentkezését az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A táborok az egyetem és a gyakorló iskola oktatóinak segítségével valósulnak meg, ahol a szórakozás mellett a táborozók fizikai és szellemi képességeinek fejlődése kerül előtérbe. További részleteket az egyetem weboldalán a programok között találnak. Az egyetem híreit Mózes Krisztinától hallották.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Mindenekelőtt körvonalazzuk a hallgatók számára, hogy mit jelent a STEM kifejezés, amire maga ez a pályázati kiírás is utal.
A STEM kifejezés egy mozaik szó, angol nyelvű mozaik szó, ami magyarra fordítva a természettudományos, technológiai, mérnöki és matematikai tárgyakkal, témakörökkel, tudományterületekkel kapcsolatos témacsoportot jelöli. És ennek azért van nagyon nagy jelentősége napjainkban, mert hogyha valaki olvassa a híreket, nézi esetleg az internetes híradásokat, nagyon sokszor lehet olvasni a nagy közönségnek szóló témákba is arról, hogy Magyarországon bizony gondok vannak azzal, hogy kevesen választják a fiatalok közül a STEM szakmákat, a STEM pályafutást. A kezdő lépések a tudományos karrier felé című tehetséggondozó programot a 2023-2024-es tanévben ezért gondoltuk megvalósítani. A programnak a megvalósítója az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai kara, támogatója pedig a Kulturális és Innovációs Minisztérium, illetve a Nemzeti Tehetségprogram, aminek a támogatást nagyon-nagyon szépen köszönjük. A pályázati azonosító számot elnézést kérek hallgatótól, de muszáj bemondani ebbe a beszélgetésbe is, ez az NTP STEM 23 0004-es azonosító számú pályázat.
Kik alkotják a projekciák közönségét?
A projektben azt vállaltuk, hogy 7.-12. évfolyamos tanulók körébe megyünk ki, és próbáljuk ezeket a fiatalokat, tehát ez az általános iskola, középiskolás korosztályt jelenti, az ő figyelmüket, érdeklődésüket felkelteni a STEM tárgyak iránt. Olyan jellegű pályaorientációs programokat igyekszünk nekik biztosítani, aminek a segítségével, ha már eddig is érdekelte őket a matematikai, mérnöki, technológiai, akár beleértve az informatikai pályákat is, és természettudományos pályákat is, akkor ezt az érdeklődésüket tovább bátorítsuk, megmutassuk nekik azt, hogy a jövőben milyen képzéseket kell elvégezniük, milyen tanulmányi lehetőségeik lesznek középszinten, illetve egyetemi szinten, vagy posztgraduális formában egyetemi képzés után milyen karrier lehetőségeik vannak. Próbáltuk ezt kettő oldalon érvelni, bemutatni az előnyeit, a hátrányait, és esetleg egy ilyen tevékenységnek azt gondoljuk, hogy hiába zsenge fiatalokról van szó 7-12. Évfolyamon, ugyanakkor teljesen az ő érdeküket az képviseli, hogyha elmondjuk az árnyoldalakat is, és az előnyöket is. Mi egy kicsit elfogultak vagyunk, tehát ebben sajnos benne van ebben a kommunikációban mi sajátos elfogultságunk, akik ezt a projektet csinálják. A mi elfogultságunk arról szól, hogy általában a tudományos karrier az jó, és szeretnénk minél több embert rávenni arra, hogy képezik magukat tudományos, illetve technológiai pályák irányába. A STEM az meg különösen fontos. Különösen Magyarországnak nagyon fontos. Szejzel Endre professzor úr szavait szeretném idézni ezzel a kapcsolatban. Szegény professzor úr sajnos már nincsen közöttünk, de a tehetséggondozás Magyarországon nagy alakja volt, és gyakran hangoztatta műveiben és előadásaiban is, hogy Magyarország és Japán között sajátos párhuzamokat lehet vonni. Az egyik párhuzam az, hogy természeti kincsekbe viszonylag szegény országok vagyunk, a másik párhuzam az, hogy tehetségbe viszont kiválóak tudunk lenni. De hogyha megnézzük, hogy hogyan tudott sáfárkodni a tehetséggel Japán és Magyarország, azt látjuk, hogy pláne a rendszerváltás előtti időben Japán bőségesen lekörözte Magyarországot. A rendszerváltás után nagy változások történtek ezen a szinten Magyarországon. Mindenféleképpen megemlítendő a Magyar Tehetséggondozó Társaság létrejött az 1990-es években, és utána pedig jóformán ez annyira sikerült ezt a témakört terjeszteni, fontossá tenni, hogy egyre más alakultak a tehetséggondozással foglalkozó civil és gazdasági szervezetek. Megalakult 2006-ban a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, megalakult ugyancsak 2006-ban a Magyar Tehetségsegítő Szervezeteknek a Szövetsége, és tulajdonképpen sikerült létrehozni egy nagy csodát Magyarországon, azt mondanám, hogy ez nagy csoda, de egész Európa tágra mered pupillával mered a magyar csodára ebből a szempontból. Létrejött a 126/2008-as országgyűlési határozat a Nemzeti Tehetségprogramról és a Nemzeti Tehetség Alapról. Az, hogy ez a program most létrejöhetett, ennek a gazdasági finanszírozását ebből a Nemzeti Tehetségprogramból és Nemzeti Tehetség Alapból sikerül létrehozni. Meg kell jegyeznem, hogy azért az, hogy egy ilyen program létrejött, nem csak azért nagy csoda, mert Európában is egyedülálló, hogy ilyen szinten van szabályozva a tehetség ügy és segítve, összefogva, hanem annak idején 2008-ban a politikai helyzet úgy alakult, hogy minden párt mindenben nem értett egyet. Egyetlen egy olyan országgyűlési határozat volt, amiben minden párt egyetértett, és keresztül ment, ez a 126/2008-as országgyűlési határozat Nemzeti Tehetségprogramról, amiben viszont nagy szerepe volt Kormos Dénes, akkori országgyűlési képviselőnek, aki a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak is a tagja volt, és mai napig is szívén viseli a tehetségügy sorsát.
Említette, hogy ezeknek a tantárgyaknak az érdeklődési köre talán szűkebb, erre még mindenképp visszatérünk, hogy ez miért lehet, viszont fejtsük ki még a hallgatók számára előtte, hogy milyen tartalmi elemei vannak a kezdő lépések a tudományos karrier felé projektnek.
A kezdő lépések a tudományos karrier felé projektnek a következő fő tartalmi pontjai vannak. Egyrészt megvalósult egy roadshow sorozat, amiben elmentünk a Észak-Magyarországi Térség iskoláiba, és ott megpróbáltuk a STEM tárgyakat, tehát matematikát, természettudományokat, mérnöki technológiai tárgyakat népszerűsíteni a fiatalok körébe. A helyi pedagógusok és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek az oktatóinak közös együttműködésébe egy-egy ilyen roadshow alkalmon egyéni csoportos, páros beszélgetések, konzultációkra nyílt lehetőség. Lényegében az egésznek az volt a szerepe, hogy azt is bemutassuk, hogyha a fiatalok esetleg tényleg elkezdenek érdeklődni a STEM tárgyak iránt, és tegyük fel a legfiatalabb korosztályt, vegyük a 7. év folyamos korosztályt, akkor nekik itt be lehetett mutatni azt, hogy akkor milyen középiskolai irányba kellene tovább tanulniuk a felvételik alkalmával, ugye a kötelező tantárgyakra fel kell készülniük a kötelező központi felvételire, de utána, hogyha középiskolába kerülnek, milyen tantárgyakra, milyen fakultációkra kell esetleg majd figyelmet fordítaniuk. Felhívtuk a figyelmüket arra, hogy milyen iskolán kívüli tehetséggondozó lehetőségek vannak Magyarországon, hogy mindenki számára elérhetőek, gyakorlatilag olykor netán ingyenesen is. Bemutattuk azt is, hogyha valóban érdeklik ilyen tárgyak, és ki akarják bontakoztatni a lehetőségeket, akkor erre tanulmányi versenyeken is van lehetőség. Ráadásul olyan ösztöndíjprogramok is rendelkezés állnak a Nemzeti Tehetségprogram jóvoltából, amit akár 7. osztályos korában is már megpályázhatnak a gyerekek, hát gondolom szülői segítséggel, és hát jelentős indítótőkével tudnak rendelkezni a saját tudományos pályafutásuk irányába. És hát a végkimenetelnek az volt, hogy Magyarországon több intézmény is foglalkozik ugye a STEM tárgyaknak az oktatásával, de hát a mi szemünkben egy és csak egy van, amik hogy kimagaslik és világít a STEM tárgyak oktatásának, felsőoktatás piacán, hát igyekeztünk az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemnek a képzéseire is irányítani a figyelmüket. Beismerjük és látjuk azt, hogy nagyon korai még egy 7. osztályos gyermeknek arról beszélni, hogy te majd egyetemre kerülsz, és az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem milyen képzésekkel fog majd tudni neked szolgálni. Magunk se látjuk még, hogy mi lesz akkor, amikor ezek a mostani 7. évfolyamosok ide kerülnek. Lehet, hogy új szakmák, új szakok lesznek a piacon. Minden esetre azt gondoljuk, hogy az attitűdformálást nem lehet elég korán elkezdeni a STEM tárgyak irányába. És ez a pályázat pedig lehetőséget adott erre, hogy már 7. osztálytól ezt megtegyük.
A projektnek része egy tehetséggondozó foglalkozás sorozat is. Milyen tapasztalatok halmozódtak fel ezzel kapcsolatban?
60 órás tehetséggondozó foglalkozás sorozatban 126 fő vett részt. Hátrányos helyzetű térségekben létező iskolákba mentünk el. Azt hangsúlyoznom kell, hogy az, hogy egy település mondjuk hátrányos helyzetű, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az odajáró gyerekek is mindannyian feltétlenül hátrányos helyzetűek, de nagyon sokszor van átfedés a tanuló csoport helyzete és a település helyzete között. Az ő esetüket azért érdemes külön említeni, mert a előfordulhat az, hogy a családokba nincs annyi háttérinformáció, tudás, hogyha mondjuk alacsony iskolázottságú szülőket veszünk figyelembe, amit más családok hozzá tudnak tenni a gyerekhez, és tudják irányítani az ő pályafutását. Nagyon fontos, hogy a hagyományos iskolai szemléleten túl egyéb plusz információkkal is ellássuk a gyerekeket. Ennek keretében lehetőség nyílt információs tanácsadásra, lehetőség nyílt pszichológiai tanácsadásra, lehetőség nyílt arra, hogy kutatásmódszertan ilyen alapismeretekkel találkozanak a gyerekek. Ez azért fontos, mert STEM tárgyakról beszélünk. Természettudomány az kutatási véna nem haszontalan. Technológiához megint csak a kutatás, fejlesztés, innováció világát éljük. Ez egy fontos terület, és a többi tárgyat is ki tudnám emelni. Nem rögtön Nobel-díjas kutatókat kell nevelni, természetesen 7-8. Vagy akár 12 évfolyamos diákokból, de az nagyon fontos, hogy olyan önismeretre meg saját élményre tegyenek szert, hogy belássák, hogy nincs csak erre én is képes vagyok. Élek a világba, látok jelenségeket, tudok törvényszerűségeket általánosítani, észreveszem a kirívó eseteket, mind a kettő esetben neki megyek annak, hogy mi lehet ennek az oka, kísérletekkel, megismételhető vizsgálatokkal próbálom bizonyítani a felállított elméleteimet, kérdéseket állítok fel, hipotéziseket állítok fel, ezeket tesztelem, és akár 7-8. évfolyamos koromra már képessé válhatok arra is, hogy tudományos igényű publikációt hozzak létre. Ez nonsensnek hangzik, mert tudományos igényű publikációt csak őszülő, deresedő hajú idős professzorok, professzorasszonyok hoznak létre, de ez már nagyon régen nem így van. Már nagyon sok tapasztalatunk van arról, hogy bizony vannak olyan kiemelten tehetséges tanulók, akik zsenge fiatalkoruk ellenére is tudnak jelentős eredményeket elérni. És őket kell megtalálni, segíteni, és hát a kutatásmódszertannal őket segítettük. Ő nekik még azért van néhány év a köznevelésbe és az egyetemi képzésbe és netán doktorandusz képzésbe is, ezért tanulásmódszertani alapokat is adtunk nekik, meg ilyen pályorientációs önismereti foglalkozás is része volt a foglalkozás sorozatnak.
És ezeken a foglalkozásokon egyénileg fókuszáltok a diákokra, vagy fontos a csapatmunka is?
Mind a kettő aspektusát vettük a dolognak. Egyrészt nagyon fontos, hogy minden gyerek egyéniség. Az egyéni specialitásait kell megtalálni. Mi az ő erőssége, mi a gyengésége. Lehet, hogy valaki nagyon jó matematikából, fizikából, kémiából, STEM tárgyak világából, de mi van akkor mondjuk, hogyha olyan erős vizsgaszorongás jellemzi, ami az ő tanulmányi eredményeit, versenyeredményeit visszafogja. Ha a tanulmányi eredményeik visszaesnek, miért? Mert felelés közben mindig leblokkol az írásbeli dolgozatoknál, kifogy az időből, esetleg ott is a szorongás leblokkolja a teljesítményét, el sem mer indulni tanulmányi versenyeken, mert ott is le fog blokkolni, akkor bizony ez is egy olyan terület, hogy az ilyen diákoknál nem elég a STEM tárgyakat tanítani, az ő erős oldalukat, hanem meg kell nézni azt, hogy mi a gyengeségük, adott esetben mondjuk a vizsgaszorongás. És hogyha egy tanulónak ezzel van problémája, akkor ebbe kell neki segíteni. Ha van lehetőség, akkor enyhébb esetben rögtön egy kezelés szintjén vagy tanácsadás szintjén, esetleg, hogyha azt látjuk, hogy a súlyosabb a probléma, akkor viszont meg kell neki mutatni azt az utat, hogy hol van elérhető közelségbe olyan pszichológiai szaksegítség, ahol ezt a problémát kezelni tudják. De ez csak egy kiragadott példa volt a vizsgaszorongás, ezzel is egyfajta sajátossággal rendelkeznek a diákok, tehát elkerülhetetlen volt, hogy egyéni foglalkozást is, vagy egyéni módon is foglalkozunk velük. Ehhez különben egy tanácsadói alkalom is tartozott, ahol információs pályorientációs tanácsadásba részesültek a gyerekek. Ez azt jelenti, hogy megmutattuk azt, hogyha ilyen szakmai érdekel, ilyen tanulmányutat kell bejárni, egy adott szakmába milyen a várható jövedelem, akkor a százalékban van rá kereslet a munkaerőpiacon. Ez az, ami általában egy 7.-8. osztályos még annyira nem érdekel, de azért nem baj az, mert van köztük olyan, akit igenis érdekelhet, hogy számukra ezt tontsuk ezt az információt, a szülőknek is lehetőséget adtunk arra, hogy ezekbe a beszélgetésbe bekapcsolódjanak, részt vegyenek, illetve pszichológiai pályorientációs tanácsadás is folyt. Ennek keretében intelligencia vizsgálat, kreativitás vizsgálat, tanulási rendi motivációval kapcsolatos vizsgálatokat végeztünk. Nem azt mondtuk ki bármi gyerekről is, hogy te tehetséges vagy a tanulás, matematika, vagy bárminek a terén, hanem azt mondtuk, hogy ha ezek a válaszok, amit tőled kaptunk, jellemeznek téged, jól jellemeznek téged, akkor a következő tanulási pályafutásokat, utakot mutatjuk be. Ha te azt mondtad, hogy te nagyon-nagyon elhivatott vagy a tanulás iránt, és egyébként az intelligencia tesztvizsgálat is azt mutatta az eredmény, hogy legalább átlagos, netán átlag feletti képességekkel rendelkezel, akkor bátorítunk arra téged, hogy valóban indulj el abba az irányba, hogy akár felsőfokú tanulmányokat is folytass a STEM tárgyak keretébe. De hogyha esetleg az a válasz jött ki, hogy te nagyon-nagyon gyűlölsz tanulni, nagyon-nagyon nem szeretsz tanulni, akkor nem is érdemes ebbe az irányba gondolkodni. Lehet, hogy egy középfokú tanulmányi szinttel, egy technikumnak az elvégzésével, esetleg szakiskolai képzésnek az elvégzésével, te bőven megtalálod az életednek azt az irányát, amiben boldog, sikeres ember lehetsz a továbbiakban.
És mely településeken találkozhattak veletek a diákok a Rócsó és a tehetséggondozás alkalmával?
Észak-magyarországi régiónak a településeire mentünk el, több településen is, 10 településen voltunk a Rócsó alkalmával, maga a foglalkozás sorozat pedig, amiről az imént szó volt, a Sajuládon és Szögligeten valósult meg katolikus általános iskolánkban.
És az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hogyan és mivel kapcsolódik be a projektbe?
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem elnyerte az NTP-STEM 23.0004 kódszámú pályázatot, a kezdő lépések a tudományos karrier felé című pályázatot, tehát gyakorlatilag az egyetem pedagógiai kara a megvalósítója ennek a programnak. És hát innentől kezdve mi nekünk kell szervezni, megvalósítani az eseményeket, koordinálni nem csak az egyetem munkáját, hanem az iskolákba résztvevő és bekapcsolódó pedagógusoknak a tevékenységét is.
Azok a tanárok, akik a projektben részt vesznek, maga a program közben kapnak valamilyen felkészítést, vagy van valamilyen tréningjük?
A közreműködő tanárok, tehát most azokról a tanárokról beszélek, akik az általános iskolák, bemondt általános iskolák és egyéb iskoláknak a tanárai, nem is a program közben, hanem már a program előtt kaptak felkészítést, tehát ilyen programnak a már a megírási fázisában nekünk tudni kellett azt, hogy kivel tudunk együtt dolgozni, kik mutatnak együttműködési hajlandóságot, és gyakorlatilag a kezdetektől fogva egy közös munkáról van szó, szoros kooperációba, tehát semmiképpen nem a bevont tanárokon keresztül, hanem velük együtt történt ez a programnak az összeállítása, felkészítése, és hát a megvalósításban is aktív szerepet játszanak, be vannak vonva. Úgy a 60 órás tehetséggondozó foglalkozás sorozatban, mint ahogy a Rócsó alkalmakban, illetve lesz itt még olyan tartalmi eleme is ennek a programnak, amiről talán még nem beszéltünk, és mindenféleképpen meg kell említeni, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek a központi épületébe található a Csillagászati Toronynak nevezett, én azt mondanám, hogy élmény, múzeum és kiállítás. lehetőség, és itt Murányi Zoltán tanárról és kollégái voltak kedvesek, hogy elvállalták azt, hogy a program keretében közel 400 tanuló számára fognak majd ilyen élménypedagógiai STEM tárgyakkal kapcsolatos kísérleteket, bemutató foglalkozásokat tartani, és beszélgetési konzultáció lehetőséget biztosítani. Mindenre majd június hónapban kerül sor, tehát ez még a jövő. De hát ritkán adódik alkalma a hétköznapi embernek, hogy a jövőbe lásson, ez most az.
A beszélgetésünk elején említette, hogy nehezebb a diákokat megfogni a természettudományi tárgyak irányt. Mi lehet annak az oka, hogy kevesebb az érdeklődő a fiatalok körében?
Nagyon furcsa ez a dolog, mert nem minden fiatalra jellemző az, hogy nehéz őket megfogni, sőt, hogyha valaki is nevelt már gyermeket, az tudja, hogy az óvodás az állandóan kérdez. Mindig megkérdez, hogy mi ez, meg hogy miért történik ez. Tehát valójában azt nem merném kijelenteni, hogy minden tanulóra igaz lenne az, hogy a STEM tárgyakkal kapcsolatban ilyen ellenállása van. Ha valaki nevelt már gyermeket, vagy látott már óvodáskorú gyermeket, akkor az tudja, hogy az a gyerek az nagyon-nagyon élénk érdeklődéssel fordul a természettudományok iránt. Ő nem azt mondja, hogy természettudományos érdeklődése van, hanem elcsodálkozik télen egy lelógó jégcsapon, elcsodálkozik azon, hogy példánokokért miért meleg a víz, és mi az, hogy zobog a víz, és gőzölög a víz példánokokért. Számos természettudományos megfigyelése van, észrevesz, hogy különböző állatok vannak, különböző élőlények vannak, hagyd ne soroljam a hétköznapi tapasztalatoknak a végtelen sorát, és nagyon nagy szeretettel szokták figyelni az óvodások a természettudományos ismeretterjesztő könyvekbe levő képeket, ismeretterjesztő filmekbe, adott korosztálynak szóló filmeket, tehát van egy alapvető érdeklődés a természettudományok iránt gyermekkorban, óvodáskorban és kisiskoláskorban. És utána sajnos azt tapasztalható, hogy amint tantárgyasulnak a természettudományos tárgyak, és már nem csak egy spontán érdeklődésre van szükség, hanem befektetett munkára, mire is oda kell figyelni a tanári előadásra, el kell olvasni esetleg a tankönyvi anyagokat, netán tovább kell olvasgatni ezeket, és ez még mind kevés, mert meg is kell érteni ezeket az információkat, netán meg is kell jegyezni, ideális esetben alkalmazni kell tudni a megszerzett tudást. Na ez már olyan kognitív szellemi befektetéssel jár, ami nem mindenkinek tetszik, és nem mindenkit ragad már meg ennyire a természettudományos tantárgyak és mérnöki tantárgyaknak a világa. Viszont az egy nagyon szép pedagógiai célet, és fontos is lehet, nem csak a gyermek szempontjából, nem csak az iskola, nem csak egy közösség lokális szinten, hanem nemzetgazdasági szinten is, hogy igenis Magyarországnak és magyar nemzetnek szüksége van olyan felnőttekre, akik a természettudományok, mérnöktudományok, informatika, matematika, stb. Terén valójában tudnak eredményesen szerepelni, nem csak hazai szinten, hanem nemzetközi szinten is. Magyarországnak nem titkolt célja az, hogy itt a kutatás-innováció terén nagy dolgokat szeretne megvalósulni, tanni a közeljövőbe is. Gondoljunk például okokért a Neumann János programra, aminek kifejezetten célja az, hogy a tudásbázisát Magyarországra, a tudástőkéjét, és hát ennek a gazdasági hátterét meg tudja teremteni, de az be kell látni, hogy ezt nem felnőtt korba kell elkezdeni ezt építeni, hanem gyermekkortól kell az attitűdüket úgy formálni, hogy a STEM tárgyak irányába nyitott személyek legyenek.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uni-eszterházy.hu honlapon, az egyetem közösségi oldalain és a Líceum Televízió műsorán. További kellemes rádiózást kívánok!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat Somosvári Eszter Anna szerkesztő nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. Népszerű hobbi a gyöngyfűzés, gyöngyékszer készítés. Egyre többen fognak tűt a kezükbe, és próbálnak meg elkészíteni valamit gyöngyből. Pálné Osvald Éva népi iparművész, gyöngyfűző 2008-ban készítette el első gyöngyékszerét. 2013-tól tanítja is a mesterséget. A következőkben vele hallanak beszélgetést.
Hogyan kezdődött, mikor kezdtél el gyöngyfűzéssel foglalkozni?
Igazából gyöngyfűzéssel véletlenül találkoztam csak. Fiatalkoromban vagy gyerekkoromban sosem fűztem gyöngyöt, találkoztam úgy kislányként ilyesmivel, de nem fűztem gyöngyöt soha. Hanem 2008 nyarán a legidősebb lányom felhívta rá a figyelmet, hogy jó lenne, hogyha segítenék neki valamiben, mert talált egy szép ékszert a neten, ahhoz a ruhához, amit ő kiválasztott magának, hogy menne valahova. Mert hogy én majd biztos meg fogom tudni csinálni, mert azelőtt is sok mindent csináltam, sok kézi munkát csináltam, de gyöngyöt például soha nem fűztem. És akkor mondta, hogy ez biztos meg tud csinálni, mert egyszerű. Elkezdtem keresgélni, hogy egyáltalán mi is az a gyöngyfűzés, mert halványra gőzöm nem volt, és aztán rájöttem, hogy igazából abban az időszakban még a neten, vagy egyéb más helyen is nem lehetett találni ennyi sok mintát, mint ahogy most. Aztán nagy nehezen mégiscsak sikerült megcsinálni ezt az ékszert, de igazából ez volt az, amikor úgy gondoltam, hogy ha ilyen nehéz végül is megtalálni dolgokat, vagy hogy miért nincs róla sok anyag, amit a kézimunkázásra kapcsolatban ugye talál az ember, és akkor ez elkezdte izgatni a fantáziámat.
És mi volt az, ami megfogott benne? Tehát ugye ez volt 2008-ban, de azért azóta sok idő eltelt, és azért professzionális szintre fejlesztetted ezt a tudást, hiszen népi iparművész is vagy. Tehát hogyha azt vetted észre, hogy kevés anyag van, meg ilyesmi, akkor mi volt ez mégis, ami arra sarkalt, hogy tovább tanuld ezt a mesterséget?
Pont ez, hogy nem lehetett róla akkor találni még semmit sem nagyon a neten, viszont blogokat találtam, akik gyöngyfűzéssel foglalkoztak, és tetszett az a dolog, amit ott láttam. És aztán elkezdtem keresgélni, és a blogos lányok között találtam párat, akik hajlandó voltak segíteni abban, hogy egyáltalán elkezdek ezzel foglalkozni, de ez csak egy nagyon véletlen dolog, mert én minden más kézi munkát is csináltam mellette, és aztán nyáron több ismerősömmel is beszélgettünk, hogy jó lenne létrehozni egy klubot csajoknak, abban az időszakban nagyon sokan voltak munkanélkül itthon, és hogy ne egyedül kelljen, mit tudom én, egy héten egyszer, vagy egy hónapban egyszer leülni, egy kicsit tumálni, és közben kézi munkázunk valamit, vagy tanulunk valami újat, amit a másik csinál. És aztán megalakult ez a klub, ami heti rendszerességgel összejöttünk az iskolába, ahova a gyerekeink jártak, egy osztályterembe, és ott próbáltunk különböző kézműves technikákat tanítani egymásnak. És mivel én a gyöngyöt kezdtem el akkor így mutatgatni, én mutattam a lányoknak, hogy miket csináltam, és aztán egyre többen akarták ezt tudni. Csak hát én sem tudtam róla semmit igazából, csak annyit, amit így magamtól találtam, vagy könyvekbe, vagy az interneten, de mondom, akkor még nehéz volt találni róla bármit is. Aztán ez a klub működött tovább, és úgy én átvettem a klubnak a vezetését, és a csajok nagy része is nekiállt gyöngyöt fűzni, és én a blogos lányokon keresztül, akik ugye a blogon voltak, én is indítottam egy blogot azért, hogy bemutassam azt, hogy miket csinálunk mi ott a klubba. És így kerültem aztán kapcsolatba végül is a blogozáson keresztül az Olán Mártiban is, aki szintén egy nagyon neves gyöngyhűző, ma már sajnos most nem él, és aztán így kerültem el a Becsi Kis Marcsi táborába és Szálkára, ahol eldőlt az, hogy engem nem tudom megmondani miért, és azt sem tudom a mai napig, hogy miért pont a népi gyöngyhűzés az, ami a szerelem vagy a szívem csücske, mert hogy én igazából nagyon sokféle technikát is csinálok a gyöngyel kapcsolatban, de mégis a szívemhez leginkább a népi gyöngyhűzés áll. És akkor elkezdtem tanulni ugye ezekben a táborokban, így folytatódott végül is, de hogy pontosan miért, azt nem tudom. Ezt nem lehet megmagyarázni így.
És a népin belül vannak-e kedvenc minták, vagy színek?
Hát a népi gyöngyhűzés igen széles körül végül is. Igazából én a magyar sárközi gyöngyhűzést tanultam ezekben a táborokban, és erre is jellemző, ugye a népi gyöngyhűzésben jellemző azért a sok szín használata. A sárközben azért ez egy kicsit kevesebb, de azóta aztán találkoztam más népek gyöngyeivel is, és egy ilyen szerelem lett szintén egy dél-amerikai népnek, a szaragúrónak a tanulmányozása, ahol hasonló technikával fűznek, mint a sárközben, ami egyedi fűzés technika végül is, de sokkal színesebben. Azt nem tudok konkrét színt mondani, vagy konkrét formát, annyi, hogy a szaragúrókra jellemző, ez a csipkeszerűség, hálós technikával dolgoznak ők is, de egy csipkeszerű készítenek aztán, és nagy darabok, tehát nem akkorák, amiket a mai stílusban lehetne hordani, de mégis nekem ez tetszik a legjobban. Én nem azt mondom, hogy én csak ilyeneket készítek népi, de ezek a legjobban a szívemhez állók.
Mondtad, hogy sok színt használnak, hogy nagyon színesek a sárköziek is, de ugye ezek a dél-amerikaiak, ezek szinte minden árnyalatot használnak. Mégis kedvenc szín tudsz választani, vagy pont azt tetszik ebben a technika mellett, mondjuk, hogy ilyen sok színt kell egymással szép összhangba hozni?
Hát van egy kedvenc színem a kék, amit tudnak rólam, akik ismernek, de azon kívül én szeretek bármi mást is, csak harmonikus legyen.
Mennyire nehéz neked a színeket összeválogatni? Tehát ugye ott azért nagyon figyelni kell, hogy egymáshoz éljenek, hogy szép legyen ez az ékszer, ami készül.
Ez egy jó kérdés, mert igazából nagyon sok embernek gondot okoz, hogy rakjon össze színeket, hogy válogasson össze színeket. Nem tudom, nekem ez nem igazán jelent gondot. Igazából én látom magát a végeredményt, amikor ránézek a gyöngyök halmazára, és próbálom meg úgy összerakni, hogy számomra a harmonikus színek kerüljenek egymás mellé. De nem tudom megmagyarázni, tehát a színelméletet lehet tanulni, és lehet azért fejleszteni az évek során. De ez valahogy jön, vagy hogy mondjam, tehát nagyon sok embernek nagyon nagy gond, mert hogy nem találná soha az egymáshoz passzoló színekre, vagy az ütős színekre, mert nem biztos, hogy pont az egymáshoz passzoló színek lesznek aztán a végén ütősek. Talán egy adottság.
Beszéltünk arról, hogy a kedvenceid a népi ékszerek, de hogy készítesz modern ékszereket is. Azt hiszem, hogy az ékszereknél nem annyira egyértelmű, mint mondjuk egy viseletnél, hogy mi az, ami népi, és mi az, ami modern. Két világot hogy lehet ötvözni egymással?
Hát igazából teljesen elütt a kettő egymástól, mert ugye a használatukban is teljesen más a két stílus. Én is nagyon sok népi mintát modern gyöngyökből oldok meg. Azért ma már rengeteg gyöngyforma létezik a világban, amiket ugye a modern gyöngyök fűzésére használnak. A népi fűzéshez ott általában a kása gyöngyöket, vagy hát az apró picikeszemű gyöngyöket használják. Ma már én is nagyon sokszor, nekem is számtalan olyan mintám van, a hagyományos népi mintán belül használunk modern gyöngyöket. Próbálunk egy kicsit változtatni, de ettől ezek a népi motivumok azért megmaradnak, és vannak azért olyanok, amiket mindennapi használata lehet használni, de inkább a modern medálok, karkötők azok, amelyeket a mai fiatalok is inkább egy póló fölé fölvesznek. Éppen ezért van az is, hogy én is az én nekem is három lányom van, és egyre többször jött az a kérés, hogy dob már össze nekem valamit, és aztán inkább a modern gyöngyök lettek akkor azok, amiket eladásra szán az ember.
Akkor családi motiváció is volt, hogy a modern gyöngyökkel is foglalkozz?
Az is, igen, persze. Neked sok olyan kérés jött.
Amennyire én látom a munkáidat, nagyon sokszor indulsz pályázatokon is. Van-e olyan díj, amire különösen büszke vagy?
Én 2011 óta zsűriztetek gyöngyékszereket. Azóta van az, hogy próbálok pályázatokat keresni, vagy olyan helyet, ahol meg lehet mutatni ezeket a nagyobb munkákat. Elég sok pályázaton részt vettem, majd minden évben végül is történik valami. Igazából nincsen olyan nagyon nagy pályázati eredmény múltam szerintem. Valamire büszke vagyok, persze, ez mindig van. A legelső az első az, ami ugye mindenkinek megmaradt szerintem, amikor először vesz részt valamilyen pályázaton, és akkor ott ér el valamilyen eredményt. Én nekem a legelső az egy helyi karácsonyi vetlelmes pályázat volt, ahol én nyertem az egyéni fődíjat. Az már nagyon régen volt, tehát még a gyöngyfűzés kezdetén. És igazából nekem a legnagyobb most, ami volt, az a Nemzeti Szalon volt 2018-ban, amit a Szép Művészeti Múzeumban. Igazából nem is olyan pályázat volt, ahol te jelentkezel, hanem akik olyat alkottak az előtte lévő 5 évben, azokat hívták meg név szerint egy-egy munkájukkal, vagy hát többen is attól függ. És ez volt a legnagyobb, amire tényleg büszke lehet az ember, ha valaki ide bekerült.
Említetted te is, hogy blogot is kezdtél írni. Facebookon is vezetsz Facebook csoportot, ami kifejezetten a népi gyöngyékszerekkel foglalkozik. Tábort is tartasz, ahol tanítod a népi ékszereket, illetve a modern ékszereket is. Miért érzed fontosnak, hogy továbbad a tudást, hogy segítsd azokat, akik esetleg most kezdenek el ezzel foglalkozni?
A blogolással azért már évek óta nem annyira foglalkozom, amióta a Facebook nagy tért hódított, azóta egyre többen vannak fönn a Facebookon. Én is ott ugye fönt vagyok, fönt van a Poi Gyöngyei oldalam, ahol a mostani műveimet fölrakom általában, és lemaradt a blog. Tehát így most megmaradt inkább csak a Facebook oldal, és a blogolás háttérbe szorult egy kicsit, és talán éppen azért, mert hogy ez egy kicsit közvetlenebb, mint a blogolás. Aztán nagyon sok ember, akik gyöngyöt is fűznek, apró dolgaik vannak, ami nem olyan kézenfekvő megoldani, és csak lehet, hogy csak apró dolgokba kell, hogy segíts neki, vagy tanácsot adj neki, akkor a többi munkája már megy tovább. Viszont vannak emberek, akiknek alapvető gondjai vannak, vagy éppen akkor kezd gyöngyöt fűzni, és szeretne valahova tartozni. És azért jött létre végül is a Facebookon ez a csoport, mert hogy apró gondokat megbeszélni, vagy hogy segítsünk egymásnak, legyen egy hely, ahol megkérdezhetjük, hogyha valami gondunk van valamilyen népi ékszerrel, ugye mert csak azokkal foglalkozom, mert nagyon sok más ember van, aki más csoportokat vezet, ahol modern ékszereket fűznek. és ezért alakult ez a népi ékszerkészítők csoportja, ahol kifejezetten azokat a fontos dolgokat próbáljuk meg kihívások keretében, mert minden évszakban azért szervezek egy-egy kihívást, éppen azért, hogy lássuk egymás munkáját. Rólam sokan tudják, hogy igazából nem szeretem dicsérgetni. Azt sem szeretem, amikor a Facebookon egymást csak dicsérgetik az emberek. A hibákat viszont nem javítják ki. Csak bátorítást adunk annak is, akinek viszont sok hibája van. De én ezt nem tartom reálisnak. Tehát igazából tanulni csak abból lehet, hogyha kritizálnak. Ha persze olyan módon kritizáljuk meg a másikat, ami előre viszi.
Pozitív kritikával, segítséggel. Hogy látod, hogy működik a csoport?
Az az igazság, hogy nem igazán nagy benne a mozgás. Vannak azért emberek, akik szeretik fölrakni a dolgaikat, de nagyon kevesen. És egyre kevesebben, tehát nem vagyok híve különben ennek a nagy Facebookos világnak sem. Én azt tartom, hogy a kézművességet, mint olyat, nem lehet helyettesíteni ezekkel a digitális oktatási módszerekkel. Mert az azért kézműves, mert azt kézbe kell venni, és azt tapintani is kell. És az egy érzékszerv kimarad akkor, hogyha ilyen digitális formában próbálunk meg oktatni.
Pont ezt kérdeztem volna tőled, hogy most ugye, amikor egyfolytában terjednek tulajdonképpen minden kézműves részen, teljesen mindegy, hogy fafaragásról beszélünk, vagy gyöngyről, bármiről, tele van az internet, csináld magad videóval, és nagyon sokan beleesnek abba a hibába, hogy csak azt nézik, és nincsenek tisztában nyilván se az alapanyaggal, se a technikákkal, aztán vagy sikerül, vagy nem, aztán vagy elveszi a kedvét tőle, ugye, vagy nem. Miért fontos, hogy legyen mellette valaki, aki profi ebben a témában, vagy ebben a szegmensében a kézművességnek?
Hát szerintem az a legfontosabb, hogy legyen melletted valaki, aki fogja a kezedet az elején, amikor ugye elindulsz, és a személyes kapcsolatok is nagyon fontosak. Nem csak azért, mert hogy társaságba alkotni sokkal másabb érzés, mint egyedül, hanem azért is, mert hogy ki tudja javítani ezeket a hibákat, aki már ugye jártas valamilyen szakmába, az tovább tudja adni azokat az apró dolgokat is, amiben te bizonytalan vagy. És hogyha az ember ezeket a bizonytalanságokat maga próbálja csak megoldani, az nem biztos, hogy jó irányba fogja vinni a végén. Tehát, hogyha van melletted valaki, aki képben van és tudja, hogy mit csinál, akkor az biztos, hogy olyan valaki oktat, aki utána hajlandó utána nézni a dolgoknak, és nem csak a videót nézi meg, amit te adtál, és akkor azt a dolgot megcsinálja, de halványra bőze nincs róla, hogy azt vajon miért csinálták úgy, vagy miért úgy kell, vagy honnét való. Nagyon sokan fűznek gyöngyöt is, és nagyon sokszor ugye a Pinterestről vesznek mintákat, ezt se szeretem például, hogy minták tömkelege van föl mindenhol, és halványra bőzünk sincs a népi gyöngyfűzőknek sem arról, hogy az a minta éppen honnét való, vagy hogy ez tényleg népi minta, vagy ezt esetleg valaki már rajzolta. Tehát ezeket végül is évekbe telik, persze még az ember megtanulja, de ha csak így össze-vissza próbálunk, és ma már ugye az a baj, hogy a nagy internetes világban igazából egy ömlesztett dolgot találsz, és abból nehéz kihámozni a régi gyökereket. Meg az értéket is, igen.
Az előbb a táborról nem beszéltünk végül. Beszéltünk a csoportról, beszéltünk a blogról, de a tábor kimaradt.
Akkor elkezdtem járni a táborokba, ugye egy idő után a táborban a Decsik is Marcsi volt a táborvezetőnk. Igazából az ottani oktatók azok, akik átadták a tudásukat, amikből mi is tanultunk. Nekem mondjuk a szószoros értelmével vett mesterem így nincs, vagy hát hogy mondjam, mert hogy egy mester fogja a tanítványa kezét az alapokból kezdve, és próbálja meg átsegíteni a dolgokon, de amikor én a táborba kerültem, igazából az alap dolgokat már tudtam, csak népi gyöngyékszert nem fűztem soha. Ott viszont voltak oktatóink, akik segítettek nekünk sárközi gyöngyöt fűzni. Most a népi gyöngyfűzésnek ugye ez csak egy kisebb ága. Újrásnél Szabó Zsuzsitól és a Mahol Katitól is nagyon sokat tanultam, de ott volt a táborban ugyanúgy a Nagy Gyöngyi is, aki szintén oktatott. Igazából a táborok azért fontosak, mert hogy nagyon sok mindent tanultunk mi, nem az oktatóktól és a táborvezetőtől például, hanem nagyon sok olyan apróságot egymástól. Nagyon sokáig, 8 évig jártam a Decsi Marcsi táborába, egy életes során aztán felkértek egy nyári tábor tartására, ahol szintén népi gyöngycsűzést kellett oktatni, és aztán, amikor ez a tábor 2014-től működött, akkor ott az első táborban a lányok, akik ott voltak, pár nap múlva felvetették, hogy miért nem, és akkor nekem is táborom, és hogy miért nem szervezek, és akkor azóta tartok én is végül is nyári táborokat, az egyre nagyobb lett, és egyre több tábor tartok. 2018-ban például meghívtak Tiboltra egy erdélyi faluba, Székelyudvarhely mellett, hogy tartsak ott is egy nemzetközi népi tábort, és nagyon jó volt ez is, csak éppen a pandémiás időszak miatt sajnos nem tudtuk ezt a tradíciót folytatni, de még várunk rá, lehet, hogy ugye, ha ez elmúlik, akkor ugyanúgy ez is folytatódik.
Említetted akkor, mikor tegnap megbeszéltük a riportot, hogy délelőtt dolgozol a műhelyedbe. Most is, amikor hívtalak, mondtad, hogy most is éppen egy gyöngyrendelésben vagy. Megkérdeztetem, hogy most éppen mind dolgozol?
Igazából mindig vannak aktuális pályázatok, vagy éppen ilyesmi. És most is éppen egy ilyen pályázaton is dolgozom, a kis fekete pályázaton, azt is elárulom, de semmit nem tudok soha előre, ez mindig úgy van, hogy elkezdek dolgozni, és nagyon sok olyan munkám is van, ami soha nem kerül nyilvánosságra, és soha nem kerül ki a műhelyből, de most is például egy pályázatra készülök, és a nyári táboromra készülök végül is, vagy a táborokra készülök, és azért találta éppen gyöngyönbe is közben, mert hogy ugye a nyári táborra felkészülve nekem az összes mintát meg kell rendelnem az alapanyagokat, és több helyről sikerült csak általában.
Pálné Osvald Éva népi iparművész gyöngyfűzővel Somosvári Eszter Anna beszélgetett. További tartalmas rádiózást kíván a műsorvezető Sinkovics Andrea.
De most ezeket más mondsz, tovább tűnt emlékek futnak a mához.
itt a Szent István Rádió.